kérdés az, hogy van-e általános szabály arra, hogy lehet megfejteni az álmokat. És nyilván azt is mondhatjuk erre a kérdésre, hogy igen, van általános szabály. És az általános szabályt azt nem én kell elmondjam, mert az le van írva, meg van örökítve számunkra, hogy ne kelljen vitázzunk, vitatkozzunk ezen, ne legyen ez véleménykérdése, emberi, szubjektív véleménykérdése, hanem hogy az ember kapjon egy jó kapaszkodót, ami által megfejtheti vagyis megkaphatja az álmok jelentését. És ez a szabály nyilván nem más, mint az, ami meg van jelentetve a proféták által, Jézus által. Hogyha az ember ismeri a célt, tudja, hogy mi a cél, ha az ember megtudja, hogy mi történt a kezdet kezdetén, az idő kezdetén mi történt, mert idő nem lesz, miután meghaltunk, idő nem lesz. Ezért mondja Jézus, hogy örök mennyország, örök üdvösség, örök kárhozat, tehát nincs idő. Hogyha az ember tudja, hogy mi a cél, tudja, hogy mi bekerült bele az elbukás által, tudja, hogy merre tart az ő élete, akkor nagyjából azt is érti, hogy mi a szabály az álmok megértéséhez, mi az alapszabály. És az nem más, drága embertársak, mint az, hogy nem csupán az álomban, hanem a valóságban is. Minden ember én vagyok. Én most azt mondom el nektek, amit Isten nekem tanított már azelőtt, mielőtt a Bibliát olvastam volna. Kaptam kijelentéseket erről, látásokat. Elég ledöbbentő látások voltak az elején, amikor mentem az úton. És így beszélt hozzám, hogy beszélt hozzám hangosan, nem. Gondolatok formájában jöttek a megértések, kijelentések, és újongtam. Persze akkor még azt hittem, hogy hú, ezek az én megértéseim, milyen okos és intelligens vagyok. Isten még azt is elhallgatta előlem, hogy azok nem az én megértéseim, hanem ő adja nekem azokat ajándékba. Csak hogy nagy fellázadjak, mert tudta, hogy egós vagyok, nagy képű vagyok, öntelt vagyok, és ezért engedte, hogy azt higgyem, hogy azok az én megértéseim. Csak később tudhattam meg, hogy ő tanított és ő vonzott engemet már hosszú éveken keresztül, egész addig a pontig, amikor találkozhattam vele, és én is dönthettem úgy, hogy én is megfogom az ő kezét, nem csak ő az én kezemet, hanem én is megfogom az ő kezét. Tehát tanított folyamatosan. Az indiai útam is egy ilyen felkészítő volt arra találkozásra, amikor kijelentette mindenható Isten, hogy az Úr Jézus Krisztus az, aki vonzott engemet. Az ő lelke vonzott engemet. Talán egész életemben. Szóval a nagy kijelentés az volt még jóval a Biblia előtt, vagy a találkozás előtt, vagy a megtérésem előtt, amikor Istenhez fordultam, és azt mondtam, hogy nem szeretnék tovább sem erre keresgélni. Kívánom, hogy ő átvegye az irányítást az életem fölött teljes mértékben. A hatalmas kijelentés az volt, hogy minden ember én vagyok. Ezt a kijelentést, ha az ember megérti és figyelembe veszi, akkor könnyebben meg tudja érteni az álmokat, hogy minden ember ő. Az álomképekben is minden ember te vagy. A valóság képeiben is minden ember mi vagyunk. Viszont a kijelentés az volt, hogy minden ember én vagyok, és minden egyes ember, akit látok ezen a földön, az elbukott ember egy verziója, az én, az ember elbukásnak egy verziója. Más szavakkal úgy tudnám fogalmazni, hogy minden egyes ember, akit látok ezen a földön, egy kifogás a tökéletességgel szemben, Istennel szemben, Isten ellen. Az elbukott világban, hangsúlyozom, az elbukott világban, és az álmaink is sokszor ugye elbukott világot mutatnak és ábrázolnak, tanítanak nekünk, vagyis mutatnak, nem tanítanak, hanem mutatnak, és azáltal tanítanak. Az álmokban is minden egyes személyi karakter mi vagyunk. Csak hogy az álomban már Isten is bejön, olyan értelemben, hogy megengedi azt, hogy bekerüljünk az ő perspektívájába, az ő személyébe. Megengedő, meglássuk a világot az ő szemszögéből nézve. Ez a hétköznapokban, a valóságban nem igazán lehetséges. Isten álomban ezt nekünk megadja. Hogyha az ember ezt teszi a valóságban, hogy Isten személyébe helyezi magát, azáltal felfúvalkodik és eltávolodik Istentől, és levettetik ugye, mint az Antikrisztus. De álomban Isten ezt megengedi, mondjam azt törvényesen, hogy néha az ő gyermeke bekerüljön az ő személyébe teljes mértékben, hogy az ő személyéből lássuk a világot. Viszont úgy az álomban, mint az elbukott emberi valóságban, legtöbbször az ént látom, az én magamat látom, az én összes lehetséges verzióját, hogy hogyan bukik el az én. Tehát hangsúlyozom, ezt a tanítást Isten már azelőtt adta nekem. Ezt nem úgy mondom, hogy annyira okos voltam, hogy én már Istenről gondolkodtam, mit tudom én, 20 éve. Nem így mondom ezt, alázatot szeretném mondani, hogy ezt én sem tudtam akkor, de Isten vonzott és tanított. már azelőtt, hogy hozzáfordultam volna, hogy hozta volna egy döntést, hogy hozzáfordulok. És ugye azt tanította, azt mutatta, hogy minden egyes ember nyomorok, minden egyes ember nyomorult, még akkor is, hogyha más képet mutat. Minden egyes ember, minden egyes szakma itt a Földön, egy kifogás Isten ellen. Tehát minden egyes embernek a képe, és erről beszéltem sokat, hogy ezért fogalmazza olyan durván az írás a régi fordításokban, hogy az embereket, az elbukott embert nem embernek hívja, mert az ember volt az Ádám az elbukás előtt. Utána már nem emberű, hanem állat. Állókép, állat. Állat, erről többször beszéltem mostanában, hogy állat. Tehát nem hiába adja az Isten, hogy engedi meg, hogy kimondjuk, hogy állatok vagyunk. Egymásra is mondjuk, hogy te hülye állat. Isten, bocsássa meg, hogy ezt mondom. Házasságban is ugye történik ilyen. Állatnak nevezik egymást. Először kicsi bogara, utána mókuská, utána disznó, utána meg marha, mint tudjuk. De Isten megengedi ezeket. Azért engedi meg, hogy az ember szembesüljön, hogy lesüllyedt. Ha az ember szembesül, hogy mennyire lesüllyedt, és az kezd fájni neki, akkor kap esélyt a megtérésre. Amikor már megtörik, amikor már látja, hogy teljesen hitvány lett, eldeformálódott, eltorzult, nem csak az LMBTQ-sok, hanem a heteroszexuálisok is, mint ahogy mondtuk, ők is el vannak torzulva. Mindenki a lelkében el van torzulva. Tehát az elbukott ember az nem ember, hanem állat. És ilyen durván fogalmazza Károly Gáspár is, hogy asszony állat. A férfi állatban nem vagyok biztos, de úgy emlékszem, azt is láttam az eredeti fordításban. Tehát amikor Ádám elbukott, kivétetett belőle a nő, lett külön nő és férfi, mert korábban egybe volt a kettő. Azt mondja a Teremtés könyve, hogy Isten teremti őket férfiúvá és asszonyja. És ezt mi úgy értelmeztük sokáig ugye vallásosan, hogy fiúcska meg kislány, férfi meg nő, nem. Egybe volt a kettő, férfiúvá és nővé teremtette. Tehát egybe a kettő. Honnét tudom ezt? Hát Jézustól, mert ő mondja, hogy a tökéletes állapotban, ahova visszavisz minket Isten, ott egybe van a kettő újból. Nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem úgy lesznek, mint az Úr angyalai a mennyben. Ott nem lesz nemiség, nem lesz nemetmondás. Nemetmondás egyáltalán nem lesz. Tehát durva kimondani, de állatok vagyunk, drága embertársak. Szerintem ezt nem kell bizonygatni különösebben, mert ahogy viselkedünk egymással, teremtőnkkel szemben, férfi a nővel szemben, nő a férfival szemben, úgy érzem, ez nem szorul bizonyításra, hogy állatok vagyunk. Tehát állatok, állóképek. Állat ugye, tehát hogyha a magyar nyelvet egy picit úgy elemezgetjük, akkor megértjük, hogy ezek a képek valahonnét származnak. Az állat egy állókép. Állókép, a medve egy állókép. Olyan értelemben, hogy egy jellemvonást mutat. A medve egy jellemvonást mutat. Erős, izmos, karmai vannak, fenevad, az egy állókép. A nyuszi, az is egy állat, egy állókép, egy jellemvonást mutat. Az őzike, az is egy állókép. Bár mozog, élő élet van benne, Istennek a lelke van abban is, de mégis egy állókép. Tehát nem teljes, az őzike nem teljes. A delfin sem teljes. Noha mozog is, egy nagyon-nagyon nagyon Isten közeli állat, mint látjuk. Ezt nem kell bizonyítani, ugye, mert ott van a szemünk előtt, látjuk, láthatjuk. De mégis egy állókép. Még a delfin sem tudja bemutatni Isten dicsőségét, a sas sem tudja, annál is inkább ragadozó. Leginkább talán a delfin, a szelíd állatok. Sőt, úgy igazából Isten Jézus nem delfinnek nevezi, mint tudjuk, és elnézést nem akarok ebből poént csinálni, mert az is egy szép ugye, jelző, állókép az is a delfin, hanem báránynak nevezi. Báránynak nevezi Jézust Isten. Miért? Azért, mert az az állókép, a bárány, az szelíd, de még az sem tökéletes, tudjuk, hogy a bárány sem tökéletes. Mert ugye a bárány az félénk. Isten országában nincsen félénkség, de a legtökéletesebb állat, a legtökéletesebb állókép mondjuk az, hogy a bárány, és nem a férfi, és nem a nő. Tehát minden férfi és minden nő ilyen értelemben az állatok alatt van. És ez persze annak függvényében változik, hogy egy férfiban, egy nőben milyen jellemek vannak, milyen állóképek vannak. Például mennyi bárány van egy emberben, és mennyi kecske, ugye, az is egy állókép. A sátának a szimbóluma, a kecskefej. Kecskével nincsen semmi gond, finom a húsa is, nem azzal van a probléma. Az mint szimbólum, hogy ökle, ugye szarvai vannak. Ezért a kecske fejjel szimbolizálják a sátánt. Így illusztrálják. És a Bibliában is több helyen van kecskék, meg bakok, ugye? Úgy nevezi a sátánt, az ördögöt. Az is egy állókép. Tehát, hogyha valakiben nyilván több a kecske, mint a szelítség, a bárány, vagy a játékosság, a delfin, ugye? Az is egy állókép. Akkor az az ember nyilván ugye nagyon nagy bajban van, tehát ő még romlik. Az ő állapota egyre csak torzul. Tehát torzul az ő lelke, kárt szenved a lelke magyarul. És hogyha nem ébred fel, valahogy nem hallja meg Istennek a hívó szavát, akkor az a lélek kárba vész, az az állókép kárba vész, elégetik, ugye? Tehát a oltatatlan tűzzel, ezt mondja Jézus, örök kárhozatra vettetik az a lélek. Mert noha hallotta az élet hívó szavát, nem akart feltámadni. Drága embertársak, nagyon remélem, hogy követhető, amit mondok. Egyszerűen beszélek. Isten kegyelme által úgy érzem, hogy egyszerű szavak ezeket bárki megértheti. Tehát ezek állóképek. És akkor térünk vissza ahhoz, a kijelentéshez, amit kaptam Istentől. Sok évvel ezelőtt, hogy minden ember azt mutatja, tehát mint állókép, nem, azok nem élő emberek. Számomra nem azok. Számomra állóképek. Nekem a jellemeket mutatják, hogy ki milyen kifogást keres Isten ellen. Például, hogyha látok egy nagyon izmos, erőteljes férfit, rajta láthatom azt, hogy az a férfinak, a férfinek a legnagyobb kifogása Istennel szemben, az saját ereje, saját erejében bízik. Ő egy állókép, egy testépítő, vagy egy, mit tudom, egy erős ember. Ő egy állókép. Isten figyelmeztet engemet azzal, hogy ha a saját erődben bízol, soha nem fogsz engemet megismerni, nem fogsz tudni visszajönni hozzám, még mielőtt véget érne a földi életet. Hogyha látok egy nőt, tehát a kurva is benne van, az elbukott szajha, az is benne van. Tehát nem csak a nőkben van szajha, parázna, hanem férfiakban is, mint tudjuk, főképp a mai férfiakban. Az is benne van. Hogyha látok egy nőt, aki ugye árulja a szépségét, mert a szépséggel nincsen semmi baj, drága embertársak, hát Isten adta a szépséget is. Az tökéletes, hogy a nő szép, sőt a férfi is szép kéne legyen, sőt, úgy igazából akkor volna legszebb a nő és a férfi, ha nem volna sem nő, sem férfi, hanem nő és férfi volna egyben. Nem testileg, ahogy csinálja az LMBTQ, a sátán, hanem lelki értelemben, akkor volna legszebb a férfi és a nő is, akkor már nem volna sem férfi, sem nő. De hogyha látok egy nőt, aki bujálkodik, szépítkezik, tehát mesterségesen szépíti magát, akkor láthatom benne, hogy igen, az is elválaszt engem a mindenható Istentől. Tehát Isten az ilyen állóképekkel figyelmeztet engemet, hogy Attila, figyelj meg, ezek azok a jellemvonások, amelyek téged elválasztanak Istentől. Állóképek, állatok, férfi állat, asszony állat, mókuska, meg disznó. Disznó ugye, mert megeszik mindent, tisztátala, minden moslékot megeszik, bármilyen tanítást meg, mindent bevesz, és nem válogat egyáltalán, tisztátala. A kutya állat, az milyen? Parázna, tehát összebújik bárkivel, a szuka összebújik bárkivel. A parázna asszony, a parázna férfi, szuka, ugye? Összebújik bárkivel, a bak is. Nem válogat. Ugyanakkor birtokló is, képes ölni a szukáért. Ezek mind olyan képek, amelyekkel Isten mutatja nekünk, álló képek, amelyekkel a mindenható Isten mutatja, hogy milyen lett a világunk, amikor fellázadtunk ellene, amikor kezdtünk kételkedni ő benne, miután kijöttünk az Édenből. Tehát, hogyha ezt a szabályt figyelembe vesszük, hogy minden egyes ember te vagy, minden egyes ember, anyuka, apuka, az egész világ, 8 milliárd ember, vagy 10, vagy mit tudom én, akármint hazudnak, 22, teljesen mindegy, az összes ember te vagy. Az összes ember megmutatja azokat az állóképeket, amelyekben megláthatod, hogy mi választ el téged Istentől. És ezeket mutatja mindenható Isten álmokban nekünk. Álmokban intenzívebben. Miért? Azért, mert a fizikai valóság nappal. Én amikor reggel felkelek, én már nagyon közel vagyok a pokolhoz. Tehát nekem ez nagyon közeli állapot a reggel, a nappal. Álomban sokkal jobban tud tanítani engemet Isten. Miért? Azért, mert a nappali valóság túlságosan manipulált. Technikával el van torzítva. Ízfokozó, hangulatfokozó, minden fokozó. Tehát manipulált, a Jézabel, a sátán szellemisége van a nappali valóságban. Ezért a nappali valóságban nagyon oda kell figyeljen a gyermek, hogy lélekben legyen, mert másképp nagyon könnyen elcsúszik, és el tud veszni az ő lelke. Ezt itt mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen legyetek lélekben. Mert ha nappal kimentek a piacra, hogy kimentek, kedves barátom, is a piacra, érezte, hogy az a külső képek őt szipolyozzák be. Tehát hazug képeket lát, amivel ő már nem tud azonosulni. Ő már azzal nem szabad azonosuljon. Mert Isten neki megtiltotta, hogy lelkicsi gyermekem, te már nem az vagy. Te ne arra néz, te ne a külsőre néz, hanem a belsőre. Belül szólok hozzád. Ezért, hogyha a gyermek, akit Isten újjászült, kimegy a nappal a világba, akkor megvan kísért vagy azokkal a képekkel, a külső képekkel azonosuljon. És így el tud veszni a lelke. Ezért mondja Isten az ő gyermek által, hogy az ő gyermekei nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig óráig való, Minden egyes személy, akit én valaha ismertem, mindenki el fog rothadni, összesképp el fog torzulni, el fog veszni. Nem arra nézek. Összes hazugság. Még az én tükröm is, a tükörben, az is hazugság. Én nem az vagyok, hanem az, amit mutat a mindenható Isten, Jézus Krisztus által, a lelkemben. És az állóképekkel figyelmeztet. Például volt olyan, hogy többször, hogy Isten engemet figyelmeztetett, hogy egy kísértés fog következni. Egy külső állókép, egy nő meg fog engemet kísérteni. És meg is történt, Isten azt előre látta. És álomban egy állóképpel figyelmeztetett. Ügyelj, mert bele fogsz menni a paráznaságba. Már azáltal is, hogy szóba állsz vele. Mert ha én szóba állok valakivel, akivel nem kell szóba álljak, én már paráználkodtam lélekben. De ez felfoghatatlan. Ezért azt mondom, hogy aki ezt hallja, és nem érti, döntse el, mondja azt, hogy én hülye vagyok, megbolondultam, és hazugság minden, amit mondok. Ez az egyik lehetőség. A más lehetőség az, hogy nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy Uram, irgalmaz. És kér ő is látást. Azt mondja Isten, hogy kérj látást a szemeidre. Fogsz kapni látást, és te is fogod látni a valóságot. Ezek nagyon kemény szavak, kemény kijelentések, akik nincsenek újjászületve. Isten mondja, hogy van újjászületés. Ha nem vagy újjászületve, ezt nem értheted. Mert ezek lelki dolgok, lélek által vannak kijelentve. Ezért tűnik bolondságnak. Isten is azt mondja, hogy bolondság. A testi emberek számára ezek a szavak mind-mind bolondság. A lelki ember számára viszont, aki újjá van születve, hogy lehet újjászületni? Hogy mondja Jézus, az ő szava által, és Istennek az ereje által. Ez a kettő. Víz és lélek. Víz az ő szava, igyat, igyad az ő szavát. Víz, mert víz, élő vizek, buzgó forrása, igyad az ő szavait, és élni fogsz. És lélek Istennek az ereje. Hogyha újjászül, akkor fogod érteni az álmokat. Azok mind rólad szólnak. Ha nem érted az álmokat, akkor gondolkodj el, hogy még távol vagy Istentől. Persze ő segített neked, de távol vagy, mert nem érted az atyádat. Ne bízd el magadat, ne a testiekkel foglalkozz, hanem a lelkiekkel, hogy tudd érteni az álmokat, mert másképp vissza fog zuhanni a testbe, a disznó állatba, vagy a kutya állatba. Tehát, hogyha az ember figyelembe veszi ezt az alapszabályt, hogy minden egyes külső kép állat, ugye, állókép, amelyeket Isten tanít és figyelmeztet, az álomban is összes karakter te vagy. És az álmokban azt mutatja meg többnyire Isten azt a harcot, amit az ő lelke megvív. Bennünk, mi bennünk. A testtel, tehát a lélek és a test közötti harcot mutatja meg. Isten arra hívja fel a figyelmet, hogy tudjunk jól dönteni a lélek mellett. Látja a mi gyengeségeinket, és figyelmeztet annak függvényében, hogy kinek mire van szüksége. Amire szükséged van, arra figyelmeztet a mindenható Isten. Téged is. Álomban. Persze nem csak ilyen álmok vannak, amiben tanít Isten. Vannak olyan álmok, amik egész éjjel tanít, de nem tudom, nem szabad áthozzam a nappalba. Mert kibeszélhetetlen dolgok, vannak olyan dolgok, amiket nem mondhatok el, de be sem mehet az elmémbe, mert a lelkemet formálja éjszaka Isten. Vannak ilyen álmok, de vannak olyan álmok, amelyekre egyértelműen emlékszünk, és fontos áthozzuk a nappalba, hogy figyelmeztessen minket. Vannak ilyen álmok is, amelyek arról szólnak, hogy hogy buktunk el, vagy milyen elbukás történhet, milyen kísértés történhet velünk. És a másik, ami még van, ugye a profétikus álmok, amelyekkel figyelmeztetjük embertársainkat, ahogy kapjuk ugye a profétikus álmokat, és elmondjuk azokat, azáltal figyelmeztetve vannak azok, akik még nem fordultak Istenhez. Nem tértek vissza a hazug útjairól, a képmutató útjaikról, a bűnös útjaikról. Nem tértek vissza hozzá a vallásból, a vallásosságból, az élő Istenhez. A profétikus álmokkal Isten figyelmezteti általunk a világot, akik még benne vannak. Meg vannak kötözve a világ dolgai által. Az ilyen emberek testi emberek. Őket a test vezeti. A testen keresztül vezetik őket a celebek, a sztárok, az énekesek. Amerika, a híradó, a politikusok, tömegemberek. De a tömegemberek közül Isten kiválaszt még embereket, akiket megment. Sajnos sokan el fognak veszni, mint lélek. Sokan el fognak veszni, mert nem érdekli őket a lélek, Istennek a lelke, hanem a testet követi. De a test követése kárhozat a lélek számára. Aki a testet követi, el fog kárhozni. Ezt mondja Jézus. Ő nem buddhista szerzetes, nem indiai guru, hanem az élő Isten fia. Tehát Isten lett testi ő benne. És azt mondja, hogy sok lélek kárba fog veszni, amelyik lélek eltorzul, kárba víz, az nem kap egy újabb reinkarnációt, hisz el van torzulva. Az a fa, amely kiszáradt már egyszer, és nem terem gyümölcsöt, Azt még egyszer nem fogják elültetni, mert nincs értelme, mert az már nem tud gyümölcsöt teremni. Ugyanígy az a lélek, amelyik eltorzul teljes mértékben, megkárosul, kárt szenved, elveszíti belül magából az élet lehelletét, a vitalitását, a termékenységét. Az ilyen lélek kárba fog veszni? Azzal nincs mit kezdeni már. Ebben különbözik Jézus tanítása minden más guru tanító tanításától. És aki nem hiszi, hogy ezek igazak, kérdezze tőle, mert ő feltámadt, és válaszolni fog. És akkor meg fog szabadulni a hazug tanításoktól, amit az ezotéria nyúl és tanít. Nagyon veszélyes tanítások, amelyek hazugságban tartják az embereket. A tévegés útján. Tehát fennáll a veszély, hogy bármilyen jó ember voltál, a lelked el fog veszni, el fog kárhozni. Mert emberi gondolkodás szerint voltál jó. Testi módon voltál jó, és nem lelki módon. Nem Isten lelke által cselekedted a jót, hanem testi módon cselekedted a jót. És így fennáll a veszély, a lelked el fog veszni, kárba fog veszni. Mert az a lélek, amelyik nem akar összekapcsolva lenni az atya lelkével, a forrással, a mindenható Isten lelkével, az a lélek el fog száradni, mint a szőlővessző, amely le van szakítva a szőlőtőről, el fog szakadni, és elszárad. És amikor már elszárad, ahogy mondja Jézus, az nem jó semmi másra, mint hogy tűzre vessék és elégessék. Viszont az örömhír az, hogy Isten felkínálja azt a lehetőséget, hogy a lélek örökön éljen. Ehhez nem kell más tenni, mint hogy benne maradni a szőlő tőben, a szőlő tőben, ugye, amelyik össze van kapcsolva a talajjal, és a szőlő tő az nem más, mint Krisztus. Az ő beszéde, aki benne van, és ismeri az ő beszédét, azt hallja és azt csinálja, amit ő mond, az folyton ugye kapja a vizet, az élő vizet, és terem gyümölcsöt. Az ő élete gyümölcsöző, nem fog elszáradni, ez itt el sem fog veszni, nem hal meg soha. Ezt mondja Jézus, ez nem vicc, ez nem csak Biblia, hanem egy valóság. Egy örökké valóság, tökéletes örökké valóság. A gyermeknek nem kell meghalnia. Azt mutatta Isten nekem, barátaimnak, utitársaimnak, a Bibliában. Ők is a mi barátaink voltak, proféták, apostolok. Hogy nem halnak meg soha, nem fogják észrevenni, amikor a test meghal. Úgy fognak átmenni Istennek a gyermekeim a földi életből, az igazi életből, hogy nem fogják észrevenni. Így át, tehát amikor a test meghal, sokan nem fogják észrevenni, a test meghalt. Ezt nekem megmutatta, amikor összetörtem, összeomlottam is, nem maradt más számomra, csak az élő Isten hozzá kiáltottam. Sírtam, zokogtam a bűneim miatt. Na akkor Isten éjszaka nekem megmutatta a halált. Mit jelent meghalni? Hogyan fogok majd meghalni, vagy hogyan fognak a legtöbben meghalni? Nem veszik észre. A legtöbb gyermek, ahogy mondja a próféta is, nem fog rothadást látni. Viszont akik testben maradnak, a testtel azonosulnak, és nem támad fel az ő lelkük, nem születnek újjá. A feltámadás nem történik meg most nem születnek újjá. Azok ugye rothadást látnak, tehát a maga az élet, tehát a léttudat, az, hogy tudnak az életről, az nem szűnik meg. A test, amikor meghal, ugyanúgy benne van az ember a testben, a lélek. Nem tud kijönni. A testi akkor nem tud kijönni a testből, és kell lássa a rothadást. Ez a kárhozat. Elég borzalmas dolog lehet ez. Nem is jó belegondolni, de mégis Jézus beszél erről, hogy figyelmeztesse minket, hogy ne legyünk elbizakodottak, mert ez velem is megtörténhet, bármelyikünkkel megtörténhet, ha nem maradunk benne a szőlőtőben, Isten lelkében, vagy ahogy ő mondja, nem vagyunk szüntelen imában, szüntelen fohászkodjatok, virasszatok, hogy kísértetben ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test nem bírja a tempót, a test nem szereti a lélek dolgait. Na de térjünk vissza az álmokra. Tehát vannak a tanító álmok. Egész éjjel, biztos te is tapasztaltál ilyet, egész éjjel Isten tanított hatalmas dolgokat, de nem emlékeztél semmire, nem tudtad áthozni a nappalba. Vannak az olyan álmok, amire emlékezni kell. Figyelmeztető álmok. Figyelmezteti az agyat, az elmét figyelmezteti, ne csinálj hülyeséget. Ne menjen a lélek ellen, mert szenvedni fog a test. Hogyha az elme és a test a lélek ellen megy, akkor a test meg lesz büntetve, betegség által, fájdalom által, szenvedés által, hogy a lélek megmeneküljön. A figyelmeztető álmokkal Isten figyelmeztet minket, hogy ne menjünk a lélek ellen. Az elmét készíti fel, tehát amire az elme, az agy emlékszik nappal, az az agynak szól, az elmének szól, hogy az elmét figyelmeztesen ne csináld, mint ahogy engemet is figyelmeztet, ügyelj, ne álljál szóba azokkal a személyekkel, se férfiakkal, se nőkkel. Azokkal beszélj, akikkel én mondom, hogy beszélj, és akkor örömöd lesz. Teljes lesz a te örömöd. De hogyha szóba állsz avala nővel, akkor meg leszel kísértve, és elfogsz, elbukhatsz, belezuhansz a testbe, és akkor következik a fájdalom, testi betegség, testi nyomorúság és kemény fájdalma következnek. Ezek a figyelmeztető álmok, és a profétikus álmok az, amikor Istennek a gyermekét használja, Istennek a lelke arra, hogy figyelmeztesse azokat, akik a földön élnek, és még megmenekülhetnek, de még nem forultak Istenhez. Így lehet az álmokat kategorizálni. Nyilván ez nem szép dolog, még ez a kijelentés is csúnya, a nyelvem is megbotlott. Nem szabad, mert Isten dönti el, tehát ő, aki adja az álmot, ő adja a megértést is. De ez egy kis segítség lehet az álmokra, hogy minden persona, minden személy te vagy abban az álomban. És mutogatja Isten, hogy mi van az elmédben, mi az, ami próbálja a lelkedet megkötözni, vagy fogva tartja a lelkedet. Egy régi bűn például. Arra is tud Isten figyelmeztetni egy régi bűnre, hogy ott van még mindig a szívedben, és kötözi a lelkedet, nem engedi el szabadon. Tehát abban különböznek az álomképek a valóság képeitől, hogy az álomképekben Isten azt is megengedi, hogy bekerüljünk az ő személyébe, a Krisztus személyébe, vagy pedig megteszi azt, hogy látjuk, ugye, látunk egy földi embert, de aki Krisztus jellemét ölti magára teljes mértékben. Egy nagyapa például, egy nagyapa, vagy egy apuka, egy olyan karakter, akihez ragaszkodunk, na az ugye magára ölti a Krisztus személyét, jellemét, és azáltal tanít minket Isten, figyelmeztet. Tehát az összes álom és az összes valóság, nappali képek a lelket tanítják, a lelket próbálják megszabadítani és tisztítani, hogy amikor eljön az utolsó óra, akkor legyen teljesen megtisztulva, hogy bekerüljön az örök életre. Szó szerint ez a lényeg. Nincs semmi más értelme a föld életnek, ezeknek az álomképeknek, mert látjátok, hogy az összes álomkép, az összes valóságkép eltűnik. De hát semmi nem örök, csak az, amit Jézus mondott, az ő szava örök, semmi más nem örök. És a szívem szakad meg, és én is sajnos lázadásba estem a minap is. Egy barátom megvallotta a bűnét, és nagyon felázadtam, megutáltam, megundorodtam. Persze az bennem is ott van, az a hajlam, ami őt arra akarta késztetni, hogy hülyeséget csináljon, az bennem is ott van, de megundorodtam. Isten adja, hogy megundorodjunk attól a jellemtől, attól a disznó jellemtől, kutya jellemtől, ami bennünk van, a hűtlen jellemtől. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy minél jobban megteljünk az élő vízzel, az élet vízével, mi azon gondolkozunk, hogy hogy lehetne jobb a testünknek. Teljesen betegek vagyunk, ilyen beteg a lelkünk. 3 év után azt mondta Jézus Jánosnak és Jakabnak. Megdorgálta őket. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Minémű lélek lakozik bennetek. Nem tudjátok, hogy miféle lélek van bennetek. Megdorgálta, durván. Péter sátánnak nevezte. Nem hízelgett Jézus. Senkinek. És most sem hízelek. Keményen szól. Akit meg akar menteni, és aki hozzáfordult, azokhoz keményen is szól. Kedvesen, lágyan. Gyermetek módon is, de keményen is szól. Hogy a lelket megmentse. Mert jobb egy durva álom, egy kemény álom, egy rémálom, mint egy durva valóság. Eltörd a karodat, betörd a fejedet. Egy durva betegség, amiből nem tudsz kigyógyulni. Melyik jobb szerinted? Vagy melyik rosszabb? Egy rémálom? Vagy pedig egy rém valóság? Ezért adja Isten az álmokat. De hogyha nem fogsz figyelni az álmokra, amiket ad Isten, amivel tanít, akkor jön a valóság. Az már teljesen valóságos lesz. A törés, a karodnak az eltörése. A szemed bevakul, megsüketülsz, meg különböző rákos daganatok, meg minden, na az már teljesen valóságos. Jó, drága embertársak, az álmokat ne figyelemen kívül hagyni. És attól, aki adja az álmokat, kérni látást. De nem úgy kérni látást, hogy eszemágában sincs megismerni az igazságot. Hanem Isten adja nekem álmokat, látást. Nem. Úgy, hogy vágyom megismerni, iszom a vizet. Megismerem Jézus tanítását, le van írva a 4 evangéliumban, Máté, Márk, Lukács, János. Ez nem vallás, semmi köze nincsen jobbformán a valláshoz. Ez személyes kapcsolat. Ha vágysz az igazságra, olvasd el az ő szavait. Ismerd meg azokat. Isten tanít, és akkor adja az álmokat, és azokat is jobban meg fogod érteni, az álmokat is. És biztonságban van a lelked. Bármi is történjen, vírus, háború, vagy akármi történik, te nem félsz. Egyáltalán. Miért? Azért, mert neked csak egy félelmed van, Isten félelem, és azáltal ki van küszöbölve minden más félelem. Féled az Urat, csak ráfigyelsz, nem az emberekre. Az ő szava szerint döntesz, nem emberek szava szerint. Ez az Isten félelem, hogy ráfigyelsz teljes mértékben. De nem úgy, mint egy a kutya a gazdájára, fél a gazdájától, hanem úgy, mint a szerelmes mennyasszony a vőlegényére. Ahogy a szerelmes mennyasszony figyel az ő vőlegényére, Na az az istenfélelem, ez a szó ki van forgatva, múltkor írtam is erről, hogy az istenfélelem szó ki van forgatva, és az ember nem érti a lényeget most már, mert el van torzítva ez a fogalom az ő fejében. Pedig ez egy olyan fogalom, amiben szabadulás van, biztonság a lélek számára, hogyha az ember megérti, de hogyha nem érti meg, akkor azt mondja, jaj, nem félek Istentől, nem baj, semmi gond. Akkor félni fogsz mindentől, a betegségtől, az árnyékottól, a járványoktól, a háborútól, az asszonytól. Mindentől félni fogsz, a saját gondolatodtól is félni fogsz, mert nagyképű voltál, felfúvalkodtál, és nem félted az Istent. Mindentől félni fogsz. Aki Istent féli, annak nincsen semmilyen félelme. Istent félni az olyan, mint amikor a mennyasszony szerelmes az ő vőlegényébe, és bízik benne, és ráfigyel, csak ráfigyel. Na ez az Isten félelem, drága emberek. Ha valaki ezt nem értette meg így, akkor amúgy fel fogom most olvasni, hogy lássátok, hogy minél jobban értsük meg, hogy mi az Isten félelem. Mivel a félelem szó el van misztifikálva, a legtöbben meg vannak győződve, hogy az Isten félelem egy negatív fogalom, ami elől menekülni kell. A házastársak egymás felei, férfiú és feleség. Figyelj meg a logikát az egészben. A házastársak egymás felei, férfiú és feleség. Félfiú és félség magyarul. Többnyire egyenjogú felek a házasság intézményében. Viszont mivel, hogy a földi rendszerek hierarchiára épülnek, a törvény szerint a nő alárendeltje az ő férjének. Ez az elbukott világban, az Édenen kívül így van. Nincs amit csinálni, a nő alárendeltje az ő férjének. Hiába, hogy félfiú és félség, mégsem működik ez. Mert törvény van, uralkodás van. A férfi letteperi a nőt, ugye, és fölötte van, ugye. Uralkodás történik. Tehát, hogyha van, ha már megtörtént a paráznaság, a szex, uralkodás történik. Nem lehet az, hogy egyszer egyik van fel, utána aztán a másik. Tehát hierarchia van a földön. A sátáni rendszerben hierarchia van. Mindaddig, amíg az ember az igazságot meg nem ismeri, addig hierarchiában él. Úgy is mondhatnánk, hogy féli az ő férjét, az ő urát, éppen úgy, ahogy a férfi is féli azokat, akik fölötte vannak. A földi törvények szerint, ahogy a férfi engedelmeskedik az ország törvényeinek, úgy a nőnek is engedelmeskedni kell a férjének. Az igazság ismereten nélkül tehát a férfi a királyát, az asszony az urát, a gyermek pedig az asszonyt féli. De az igazság ismereten nélkül a törvényben a férfi a királyt, asszony az urát, a gyermek pedig az asszony féli. Ez a hierarchia, mindaddig, amíg az igazságot meg nem ismered. A földi törvények hierarchiája szerint a százados nem féli a tizedest, csak az ezredest és azokat, akik fölötte vannak. Értsük meg a lényeget. Ugyanígy a férfi sem féli az ő feleségét, vagy az ő gyermekét. Csak azokat, akik fölötte vannak, mint például az ő munkaadója, a vallási vezetőt, a polgármester, stb. Mert fölötte vannak a hierarchiában, a földi rendszerben. Mivel nem féli Istent, van egy rakás ember a hierarchiában fölötte. Ha félte volna Istent, akkor senki nem volna fölötte a hierarchiában. De mivel Istent nem féli, mert felfúvakodott, azért benne van a hierarchiában, és nem tud abból kiszabadulni. Természetesen Isten nem akarta, és nem akarja ezt a hierarchiát. Ez az ember elbukása a felnőtté válás által jelenik meg, miután a gyermek a paráznaság által elveszíti az ártatlanságát. Tehát akkor kezdődik, akkor lépsz be a hierarchiába, amikor elveszíted az ártatlanságodat. Megtörténik a paráznaság, nővel vagy férfival. Avagy kijön az Édenből, tetszik vagy sem, minden egyes ember alá van rendelve a törvénynek, aki evett a tudás fájáról, és kijött az Édenből, az ártatlanság helyéről. Ezért engedelmeskednie kell az ország törvényeinek, a házasság törvényének, a munkahely törvényének, a vallási rendszer, a monetáris rendszer törvényének, a rosszabb esetben a betegség törvényének és a börtön törvényének, még rosszabb esetben pedig az önigazoltság, a halál és a pokol törvényének. Mindenki törvényben van, aki a Krisztus nem ismerte meg. Mindenki törvényben van, aki nem gyermek, újjászületett gyermek, mindenki kivétel nélkül. Ezzel szemben, akik az élő Istent félik, más szóval az Isten felei, tehát mind ahogy a egymás felei, ugye, félség és félfiúság, egymás felei, ügyfelei, ezzel szemben, akik az élő Istent félik, más szóval az Isten felei, mint a mennyasszony a vőlegénynek a fele, egy igazi szerelemben, tökéletes szerelemben, ott már nincsen törvény, ott már szerelem van. Ott már szerelem van, de ott igazság van. Ott nincsen paráznaság, hanem igazság van. Egymás felei a vőlegény és a mennyasszony. Tehát akik az élő Istent félik, más szóval az Isten felei, gyermekei, csupán az ő törvényének vannak alárendelve. És az mentesíti őket minden más félelemtől, alárendeltségi viszonytól. Ezért igaz, amit Salamon király mondott, miszerint az Úr félelme, a bölcsesség kezdete, az Úr félelme, a bölcsesség kezdete, mert mindenki engedelmes annak, akit fél, így van-e? Ha féled a főnököt, ott muszáj engedelmeskedni, mert másképp nincsen pénz, halsz éhen. Muszáj félned a főnöködet. Ez az igazság. Persze erről nem beszélünk, de tudjuk jó, hogy ez így van. Nem pofázunk a főnöknek, azt mondja, hogy viszontlátásra, holnaptól el van bocsájtva. Nem biztos, fogsz kapni egy újabb munkahelyet. Jön egy, mit tudom én, valaki keletről, ő fog dolgozni egy kínai helyettet. Például. Ilyen is történhet. Csak akkor te az utcán éhezel, mint hajléktalan. Csak akkor ott lehet, hogy meg fogod tanulni az Úr félelmét. És megszabadulsz, megmenekülsz. Mindenki engedelmes annak, akit fél. Az asszony engedelmes az ő urának. A gyermek az ő anyjának. A tizedes a századosnak. A bíboros a pápának. És az újjászületett ember az élő Istennek engedelmes. Istent félni annyit tesz, mint az ő szavát hallani, ahhoz ragaszkodni, és azt cselekedni. Mert aki ezt teszi, annak van bölcsessége és szabadsága az élő Isten kegyelme és szerelme által. Mivel a modern ember felfúvalkodott az ő szívében, és nem fél Istent, mindentől félnie kell, még a saját eltorzult gondolataitól is, amelyek mint férgek a testet, felemésztik az ő lelkét, éppen úgy, ahogy megvan írva a próféta által. Ezekkel a sorokkal pedig te meghívást és lehetőséget kaptál arra, hogy eldöntsd ezekkel a szavakkal, te, aki ezt hallod. Meghívást kaptál és lehetőséget arra, hogy eldöntsd. Továbbra is félni fogsz mindentől, amit az eltorzult emberi elme elképzelt és megteremtett, vagy pedig a Krisztus Jézus szavába vetett hit által az Isten félelmet választod, ami által szabadon élhetsz, mint a gyermek az Atyaisten örömében. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében, az ő szavában van gyönyörűsége, és az ő szaváról, törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Zsoltárok könyve, 1. fejezet. És mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz az ő szavában, és újjászületik azáltal, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt mondja az Úr Jézus, akiben Isten testélet, Istennek a lelke testélet. Mert Isten nem test, Isten lélek, de ő testélet Jézusban. És ezért, amit ő mondott, igaz, és legyőzte a halált. És arra hív ő minket, hogy mi is testé legyünk, egészen pontosan mi bennünkben is, és mi bennünk, a mi testünkben is. Isten testé legyen a Jézus szava által, mert ha lélek által halljuk Istent, akkor azt cselekedjük, amit Isten mond, és így lesz testé bennünk, az élő Isten lelke, az Isten félelem által, az Isten szerelem által, drága embertársak. És így menekültünk meg az elbukott világ rabságából. És ezért adja mindenható Isten az álmokat nekünk. Álomképekben tanít, a valóság képeivel is tanít. Minden egyes ember, akit látsz, az elbukott embernek az egyik oldala. A polgármester az elbukott ember egyik oldala. Ugye a hatalmaskodó, vagy az irányító, az okoskodó, a professzor az elbukott ember egyik oldala, mert ő a saját agyában bízik. Az erős ember, a gladiátor az elbukott ember egyik oldala, mert ő a saját fizikai erejében bízik. A tolva is az elbukott ember, a paráznanő is, aki a testi szépségben bízik, a testi érzetekben bízik. Ezek mind az elbukott embernek a tükörképei. És ezért mondta azt nekem Isten, hogy minden ember én vagyok. A 8 milliárd ember az 8 milliárd kifogás a mennyországgal szemben. 8 milliárd ellenkezés Istennel szemben. És ezekkel a képekkel Isten tanít és figyelmeztet, megmutatja, hogy mi az, hogy elbukás. De az álomba már behozza ő a tökéletesség képeit is. Ezért mondom azt, hogy az álomban vannak olyan karakterek, amelyek ugye már Isten mutatják, Krisztus mutatják. Vagy azt is megengedi Isten néha, hogy néha bekerüljünk az ő szerepébe, az ő szemével lássuk a világot. És ha így gondolunk azokra a képekre, hogy minden mi vagyunk, mindenki mi vagyunk, akkor Isten tud tanítani, akkor tényleg az ő fiai vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. és teljesen aggya alá fog formálni bennünket, és meg fogjuk látni a mennyek országát. Még egy erős kérdés merült fel a téma kapcsán, és pedig az, hogy Jézusnak meg kellett-e szabadulnia, mert én is néha vívódok a között, hogy mennyit osszak meg embertársaimmal, mennyit beszéljek, amiket kapok tanításokat, mennyit osszak meg abból embertársaimmal, és mennyit csak magamnak tartsak meg, ugye. És azt láthatjuk, ugye, hogy Jézus is ezt csinálta. Tehát ő is ezt csinálta. Ő is, amit kapott, mindent megosztott. Tehát ő is meg akarta menteni az embertársait, mint ahogy mi is meg akarjuk menteni az embertársainkat. És azáltal, hogy látjuk a külső képeket, a problémákat, és arra reagálunk Isten szava által, emberek megmenekülnek. De a legeslegfontosabb az, hogy a mi lelkünk megmenekül. Tehát párhuzamosan, kéz a kézben történik, drága embertársak. Az embertársak megmentése, a saját lelkünk megmentése. A saját lelkünk megmentése abban áll, hogy figyelmeztető szavakat mondunk kifelé, amelyek nekünk is éppen úgy szólnak, mint azoknak, akik hallják azokat a szavakat. Tehát nincsen különbség. És örülök, hogy itt van Anita, ugye ezelőtt meghallgattam az álmát, hogy így megérti, hogy mit jelent az az álom, amit kapott. Ebben az álomban ugye mutatja Isten, hogy ment a tengerpartra, családja ott volt a tengerparton, a tenger az a népek tengere, és ugye hívogatták a család, vagy hívogat minket, hogy menjünk a tengerpartra nyaralni. Okozzunk a testnek örömöt, avagy ugye a testi mennyországban bízzunk. És abban az álomban ugye láttam, soha nem emlékszem pontosan az álomra, a nagyapját is, akit kedvesnek látott, szépnek látott, ugye jelképesen Istent. Tehát meg lehet érteni mindent, csak oda kell figyelni, mert Isten tanít. Ezeket a képeket, álomképeket, ezeket a karaktereket mind arra használja, megmutassa, hogy hogyan próbál a test harcolni a lélek ellen, hogy a lelket megóvja. És mint mondtam az előbb, azok az álmok, amelyeket áthozunk a nappalba, azok az álmok, azok az álomképek, az agyunkért is vannak, az elméért, hogy az elmét felkészítse arra, hogy ne csináljon hülyeséget. Tehát amire emlékszünk, azok az álmok, azok a vagy profétikus álmok, ugye, nyilván szól mindenkinek minden álom, aki megértheti, vagy pedig szüksége van az elménknek azokra a képekre, hogy figyelmeztessen, mert a test meg fog kísérteni. A test próbálja megint a lelket belevinni a csapdába. A test mit csinálja ezt? Azért, mert a test, az elbukott hazug testi valóságunk, miből él, a lélekből, szipolyozza a lelkünket. Úgy vész kárba az embernek a lelke, hogy a test szipolyozza az embernek a lelkét. Az ember ugye nem hiába mondja az, hogy benne tartja lelkét. Mit tudom, egy autóba, vagy az ő házába, vagy valamiben. Benne tartja lelkét. Szó szerint. Isten kimondatja a magyar emberrel, hogy mit tesz. Hogy vész kárba a magyar embernek a lelke. Benne tartja a lelkét a halott dolgokban. Így kárhozik el a magyar embernek a lelke. Benne tartja a lelkét halott dolgokban. Van egy olyan régi felvétel, aszfaltos videó. Azt érdemes meghallgatni. Az ember azáltal szembesülhet azzal, hogy a lelket, mert az mind lelki energia, az erő, ami van az embernek, az mind Istentől van. De az arra van, hogy mi felszabaduljunk. Nem arra, hogy lekössük magunkat. Felszabaduljunk. Hova fel? Fel a mennyek országába. A tökéletességbe. Nem arra van, hogy lekössük magunkat. Többször mondtam azt, hogy a lélek jelképesen, hogy megértsük a lényeget. Muszáj így fogalmazzak, mert így meg tudjuk érteni valamennyire. A lélek miből tevődik össze? Idő és energia. Idő és energia. Hogyan tartja az ember benne a lelkét az autóban? Sok időt és sok energiát fordít az autójára. Hogyan tartja benne az ember a lelkét a testben? A rothadó, bűzlő, öregedő testben. Úgyhogy sok időt, sok energiát fordít az ő testére. Így tévelyeg az embernek a lelke a testben. Pedig Isten azt mondja, hogy az ő gyermekének, tehát el sem merünk gondolni, tehát nem tudjuk felfogni, hogy mekkora dicsőség az, amit Isten kínál az ő gyermekeinek. Tehát azt mondja, hogy ha egy lélek meg van tisztulva, mint Jézusnak a lelke, tiszta volt. Hogyha az teljesen meg van tisztulva, akkor teszi le a testet, és akkor veszi fel, amikor akarja. Olyan testet, amilyent akar. Na erre hív minket Isten, mi ezt fel sem foghatjuk. A léleknek hatalmában áll. A test nem használ semmit önmagában, de a léleknek hatalmában áll felvenni akármilyen testet. Például, hogyha arra van szükség, lehet, hogy egy angyal, ugye egy pisiskoldus testét felveszi. Vele milyen történt? Mármint nem én vettem fel azt a testet, hanem az angyal, hogy engemet figyelmeztesse, megmentse. Mert a test önmagában nem használ semmit. Mi fel sem tudjuk fogni azt a dicsőséget, amit Isten kínál számunkra. És folyton ellenkezünk, folyton a testünknek akarjuk kérni Istentől a kegyelmet, hogy a testünknek a kívánsága elégítsük ki. De a testünk kívánsága halál, emberek. Egyértelműen elmondja Pál apostol Istennek a gyermeke. A test minden kívánsága halál. Ha a test kívánságát követi a lélek el fog teljesen deformálni, torzulni, pervertálódni, deviancia, torzulás. A test kívánságát követi a lélek, torzul, torzul és torzul. Végül pedig annyira eltorzul, hogy a test megöregszik, nem tudja már életben tartani, és test felborul, meghal. Megalvad a vér, és a lélek benne ragad a testbe. Ez maga a kározat, a pokol, gyehen a tüze. Ezért adja mindenható Isten az álmokat neked, nekem és mindenkinek, hogy tanítson, szemléltesse Isten, hogy milyen harcok vannak a lélek, mert általában az álmokban benne van Isten is, a Krisztusnak a lelke valamelyik személyben, és mutatja, hogy ez a személy hogyan viszonyul a testhez, hogy a test hogyan viszonyul az igazsághoz, hogyan próbálja a testi dolgok, hogyan próbálják elrabolni a lelkünket. Belevinni a testiségbe, vissza a testi élvezetekbe, testi örömökbe, a testi gondolatokba, a testi félelmekbe, a testi aggodalmakba. Mert minden ember, aki testi, annak vannak félelmei, annak vannak vívódásai, vannak rémálmai. Ez a testiség következménye. Az, aki lelki, az a lélek fölött van. Aki testi ember, azt a test irányítja, ahogy mondtam a videó elején. A testen keresztül Amerika, a média, a sátán, Lucifer médiája. Aki testi, mindenkit az ördög irányít. És aki újjá van születve, az lelki, azt Istennek a lelke irányítja, ezért tanítja éjjel és nappal, megállás nélkül szüntelen. Mert ezt mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, avagy maradjatok lélekben, hogy a lélek szavát cselekedjétek, mert a test szava, a test kívánsága, a test gondolata, az veszélybe viszi a lelket. És kár lenne, mert az idő nagyon kevés, az örökké valósághoz képest az az idő, amit töltünk a földön, az semmi. Ezért mondják az idős emberek, akik közel vannak a nem a halálhoz, hanem a megboldoguláshoz. Az összes azt mondja, hogy az egész élet egy szempillantás volt. Miért mondja ezt az öreg ember? Azért, mert ő már látja az örökké valóságot. A barátomnak a nagymamája látta az angyalokat egy néhány nappal korábban. Már látta az angyalokat. Fényes nappal is. Tudta, hogy hova fog ő menni. Tudta, hogy hova fog menni. És el is mondta, hogy látja őket. És ő onnét az örökké valóság tágasságából, dicsőségéből nézve azt mondja, hogy hát itt, ami a Földön volt, az csak egy szempillantás volt. Amit mi úgy hittünk, hogy élet, az csak egy szempillantás volt. De előtte van az örökké valóság. És az angyalok karjaiban elindultam és megyek haza. Ez a megboldogulás. És erre hívja Isten az embereket. Ha ráfigyelnek, és komolyan veszik az álmokat. Nem azt mondom, hogy agyalni kell. Túl kell tolni, agyból úgy sem lehet megérteni. De ha figyelünk Istenre, segítő megérteni. Ragaszkodj, igyad azt a vizet, igyad, éjjel és nappal. Az életvizének a forrásából igyál, folyamatosan azt igyad. Vagy ahogy mondja Jézus, igyad az én véremet, az ő vér az ő beszéde. A vérben van a lélek. És Jézus azt mondja a beszédére, hogy az én beszédem lélek. Az én szavam, az én beszédem lélek. Igyátok az én beszédemet. Mint ahogy a matekórán, ha szereted a számtant, akkor iszod a tanárnak a beszédét. Idd az Úr Jézus beszédét, és élni fogsz. Így az ő beszédét, és cselekedd azt, amit ő mond, és élni fogsz. Inni az ő vérét, azt jelenti, hogy inni az ő szavait, enni az ő testét, magunkra ölteni az ő testét, megenni az ő testét, magunkra ölteni az ő testét. Tehát azt cselekedni, amit ő mond, inni a vérét, hallani az ő szavát lélek által, enni az ő testét, azt cselekedni, tehát hallani és cselekedni, amit mond a barátainak. Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Akik hallják Istent, és azt teszik, amit Isten mond, ők az én anyám, és az én testvéreim. Ezt mondja Jézus. Igyátok a vért, és egyétek az ő testét, és élni fogtok, örökön örökké. Hogyha van álom, akkor figyeljünk oda. Isten elmagyarázza. Engedjük, hogy tanítson, figyelmeztesse, hogy teljesen lelkévé tegyen, hogy ki tudjunk szállni a test börtönéből, mert különben a testünk irányít, a testünk visz minket, hova? A rothadás irányába, a Seol irányába. Isten könyörüljön rajtunk. Aki megérthette, ossza meg, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!